Ma esti vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője, Nagybodó Tibor. A tartalomból nagyon sokszor feltesszük magunkban azt a kérdést, hogy miért fontos a zene és a vers az emberek számára ma, és hogy ezek miként hatnak a mindennapi életünkre. Vajon mi a különbség a zenélés és a versmondás hagyományos formái, valamint a mai modern zenei és irodalmi irányzatok között? Azonban még azt is meg szeretnénk tudni, hogy miként változott a zenélés és a versmondás helye a közösségekben. Témánk zenélni és verset mondani ma. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Grossmann Péter közismert zongoraművész versmondót. Szervusz Péter, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy az említett témakörben válaszolni fogsz a kérdéseinkre.
Szervusz Tibor, köszönöm én is a meghívást, és köszöntelek téged, és köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóságát. Örülök ennek a témának, hogy erről beszélhetek, mert ez engem is sokszor foglalkoztat gondolataimban. Tehát itt arról van szó, hogy a versmondás és a zenélés milyen összhangban áll egymással, de ugyanakkor micsoda különbségek vannak közöttük. Hát ezekről szeretnék most az összhang keretében beszélni.
Tudjuk, hogy Marosvásárhelyen születtél, milyen útravalót kaptál szülővárosodtól. Javasoljuk, hogy a mai összhangot indítsuk ezzel a kérdéssel.
Igen, Marosvásárhely az én kedves, szeretett szülővárosom, nekem nagyon sokat adott már a kezdettől fogva, úgy az iskolában, mint a mindennapi életben. Egy kisváros volt, csöndes város volt, viszont pezsgő kulturális élettel. A Székely Színháznak gyönyörű előadásait láttam, országszerte híres együttes volt, és ebből én tudtam meríteni, tudtam hallgatni, tudtam látni, élvezni. És hát a filharmónia is egyre jobb lett, mert jöttek a főiskolát végzett diákok, és egészen sikeres koncertek voltak, amiket persze sikeres és nagyszerű karmesterek vezényeltek, de ezek is élményt jelentettek az életemben. Tehát mondhatni azt, hogy én kezdettől fogva mind a két helyről, tehát úgy a zenétől, mint a színháztól, és természetesen szövegmondásról, gazdag útravalót kaptam már az elején.
Mikor és hogyan mutatkoztak először a zenei adottságaid?
Hát ezek mint minden kisgyereknél először úgy mutatkoztak, hogy odaálltam a zongorához, és elkezdtem rajta pötyögtetni a billentyűket. Csak hogy a szüleimnek azt tűnt fel, amit én ott pötyögtetek, az nem is olyan borzasztó hallani. Az volt, hogy én, mivel zenei hallásom gyerekkorom óta volt, és azért elfigyeltem a zenei impressziókra, annak idején hallottam, hogy az utcán állandóan felborulás van, annél, hogy ünnepnap lett volna, jöttek a csoportok, és énekelték a különböző dalokat. És az egyik az volt, hogy a béketábor legyőzhetetlen. És ez valahogy megmaradt a fülemben, és én akkor az zongoránál addig pötyögtettem, ameddig nekem is kiderült, hogy tényleg legyőzhetetlen a béketábor. Maga a melódia megszólalt valahogy, és ezt vették észre a szüleim. Úgyhogy így indult be az, hogy hát igen, ez a Péter, hát van benne egy kis zenei véna, mondjuk így.
Tudjuk, és nagyon érdekes az, hogy versmondó is vagy. Erre való adottságod mikor és hogyan derült ki?
Ez valamivel később derült ki, mint a zongorázás maga, tehát úgy értem a melódia keresés a billentyűkön. Körülbelül olyan 10-11 éves lehettem, amikor hallottam az én nálam 4 évvel idősebb budapesti unokatestvéremet látogatásra alkalmával nálunk szavalni, és ő gyönyörűen szaval. Ez rám annyira hatott, hogy én ezt megpróbáltam leutánul. És még azt is tudom, hogy melyik volt az első vers, a Lóci óriás lesz Szabó Lőrinctől, amit én megpróbáltam az én Zsolt unokatestvérem módszerével vagy módjában mondani, és ez valahol hatott és sikere volt, és aztán éreztem én is, hogy valami megnyílik bennem a szövegre, a szövegnek a jelentésére, a hangulatra, amit a szöveg kisugároz, és így aztán jöttek a következő versek, és így lassan-lassan ez is az életemnek egy boldog részévé vált.
Gyermekkorban mindenkinek van már egy kívánsága, hogy mi szeretne lenni, amikor nagy lesz. Neked milyen kívánságod volt?
Hát ez is egy mondjuk hát kétvágányon haladó dolog volt, mert miután ugye a zeneiskolában voltam, mint kisdiák, és hát ott természetesen mindig arról volt szó, hogy fejlődjünk és legyen belőlünk valami, hát én is természetesen akkor zongorázásként, ugye zongoraművész szerettem volna lenni, mondtam, hogy az is szeretnék lenni, de ugyanakkor egyre boldogabb voltam a szavalással, és ezáltal éreztem azt, hogy én nekem a színpadon is helyem lenne, tehát a színházi színpadon helyem lenne. Úgyhogy ezért ez egy kétvágányú dolog volt, ami elég sokáig így élt bennem, és aztán később a zene felé fordultam, na de hát ez egy másik téma.
Érdekes az, hogy mégis a zenei pálya felé fordultál. El tudnád mondani nekünk, hogy konkrétan miért?
Igen, hát ezt el tudom mondani, mert ez is egy nagyon konkrét dolog tulajdonképpen. Az én zenetanáraim a Budapesti Zeneakadémia végzett növendékei voltak még Bartók és Kodály idejéből, tehát már az alapot is ebben a szellemben kaptam, de az, aki engem tényleg megnyitott, lelkileg megnyitott a zongorázás felé, és a zongorázás alatt tényleg éreztem az előadás boldogságát, amit a szavalás közben mindig is éreztem. Ez Trózner Erkel Sarolta volt, aki egy aktív koncertező zongoraművész nevű is volt, és ő tudta azt, hogy hogyan kell valamilyen módon a lelki húrokat úgy pendíteni, hogy az a tanítvány zongorázásra van is érezhető legyen.
Folytassuk a mai beszélgetésünket azzal, hogy milyen útmutatásokat kaptál tanáraitól a Marosvásárhelyi Művészeti Iskolában, majd Kolozsváron és Bukarestben a főiskolán mesterettől, Halmos György zongoraművésztől.
A marosvásárhelyi zeneiskolai tanáraim, mint mondtam, a budapesti nagy tradíciónak a követői és további hordozói voltak. Őtőlük kaptam egy alapot a zongorázás technikájára, és megtanultam náluk azt, hogy rendkívül fontos ott a szöveg teljes betartása minden legkisebb részlettel együtt. És aztán az utolsó két évenben Trózner Erkel Saraltához kerültem, ki maga is aktív zongoraművésznő volt, Erkel Ferenc egyik leszármazottja, és ő volt az, aki megnyitotta az én lelkemet a zongorázásnak, mint aktív zenei, tehát művészi aktusnak az elképzeléséhez és az átéléséhez. És ez boldogsághoz vezetett. És aztán voltak sikereim most a zongorázás terén, úgyhogy ezek is erősítették a hitemet abban, hogy igen, ez az a pálya, ami érdemes. És pedig a színészettől pedig nem fordultam el, csak mondjuk egy hangsúly került a zenére, ami aztán természetesen a továbbképzésemet is meghatározta.
Melyek voltak zenei tanulmányaid alatt azok az élmények, amelyek segítettek az előrehaladásodban?
Már korán éreztem azt, hogy milyen fontos az, hogy az éneklést, mint éneklést magát. De az ember hallgassa és átérezze. Ugyanis nekem az a véleményem, hogy a hangszere való muzsikálás is tulajdonképpen éneklés. Az éneklés iratlan vagy írott szabályait követi, tehát ugye a frazeálás, tehát a mondatszerkesztésben, mint hangsúlyozásban. Úgyhogy ezt én éreztem és tudtam, és alkalmam volt aztán Bukarestben kitűnő énekeseket hallgatni. Emilia Petrescu, Arta Florescu, Mihály Stirbé, ezek mind világszínvonalon működő énekesek voltak annak idején, és nekem az a szerencsém is volt, hogy a tanulmányai elvégzése után Emilia Petrescunak a dal osztályába, tehát a dal interpretáló osztályába kerültem, és így továbbra is fejlődött és erősödött bennem a zenélésben az éneklés és a hangszeres muzsika közötti rokonság érzése és ennek tudatosítása.
Péter, a Bukarestben letett államvizsga után az ottani zeneművészeti főiskolán maradtál, mint zongorakísérő az énekszakon. Hozott-e ez a tevékenység új szint?
Igen, természetesen. Maga az, hogy az ember énekelni próbál a zongorán, ennek már egy nagy hatása van a hangképzésre, tehát a billentésre magára. Hát az ember akkor a fülével és az érzéseivel állandóan azt kívánja, hogy énekeljen az a hangszer. Tehát nekem ez a vonása a zenei interpretálásnak nagyon is megerősödött azáltal, hogy énekesekkel voltam kapcsolatban. Emilia Petrescu annak idején aktív énekesnő volt, úgyhogy én nem csak a tanítását élveztem, hanem koncerteken hallottam, és akárhányszor hallottam, ez számomra mindig egy inspirációt jelentett, és utána mindig jobban zongoráztam.
Tudni szeretnénk azt is, hogy miként alakult koncertező tevékenységed bel- és külföldön, a következő percekben beszéljünk tehát erről.
Igen, hát mondjuk belföldön, később külföldön is, akkor kezdtem igazán aktív lenni, mikor már befejeztem a tanulmányaimat. Diákkoromban is voltak koncertjeim, például a Beethoven C-dur zongoraversenyt játszottam a Filharmóniával, de aztán később jöttek a következő koncertek, amelyek hát belföldön, vidéki filharmóniákkal, mondta Marosvásárhelyen, Krajován, Botosányban, És ami mondjuk a külföldi szerepléseimet hát megkönnyítette, vagy okot adott hozzájuk, az a Zichai Schumann versenyen 1974-ben nyert harmadik díjam volt, aminek aztán a következtében voltak meghívásaim itt is, ott is, külföldön is, és miután én az énekkatedrán még akkor még aktív kísérő voltam, zongora kísérőként is tevékeny voltam, és ezáltal kijutottam Moszkvába, a Csajkovszki versenyen kísértem, és aztán miután egy nagyon kellemes és nagyon jól énekelő partner kaptam már itt Németországban, Bambergben, vele aztán mondhatom, hogy hát majdnem a világot bejártam, Egyesült Államokban, Reunion szigetén, európai országban, keleten, nyugaton. Úgyhogy ez így aztán idővel így lassan beindult, úgyhogy mondhatnám, hogy örömet jelentett a kísérés is, és az zongorázás is. Később aztán inkább a kísérés, mert mondom, ennek az énekesnek a társaságában repertoárt építettem föl, és jártuk a világot.
Péter, hogyan alakult a pályád, miután letelepedtél Németországban?
Hát először Bamberg Egyetemre kerültem, mondjuk így teljes állással, mint zongoratanár. Előtte, mert a megérkezésem után rövid idővel kaptam órákat, mint óradíjas zongora kísérő a Kölni főiskolán, és mint zongoratanár az Esseni főiskolán. Ez mondjuk a pedagógiai szempontból volt számomra fontos, mert a Bambergi Egyetemen azután kaptam meg az állást, miután Kölnben és Essenben, főleg ahol tanítottam a zongorázást, tapasztalatokat szereztem a zongora tanítás terén. Úgyhogy így aztán így kerültem Bambergbe, ahol az említett énekes szinte egy kollégám volt, és vele együtt aztán kialakult a kísérői pálya, belföldön, mint hát Németországban, mint külföldön, és ugyanakkor szólistaként is voltak fellépéseim, de azok aztán mondjuk inkább háttérbe kerültek a kísérés mellett, ami nekem külföldi utakat hozott többet, mint a zongora, mint a szólistaság.
Egy beszélgetésünk alkalmával említetted, és tudjuk, hogy az utóbbi időben szavaló estjeid voltak Marosvásárhelyen, a Székelyföldön és Németországban is. Hogyan fordultál újra a versmondás felé?
Hát igen, újra a versmondás felé fordultam, ezt így is lehet mondani, de meg kell mondanom, hogy a szöveg, a vers az én életemben mindig nagy szerepet játszott, főleg amikor dalokat kísértem. Mert ugye azoknak adott szövegei vannak adott hangulattal. És ha én ezt a szöveget megértettem, tehát ezt úgy értem, hogy sok idegen nyelvű, tehát orosz nyelvű és francia nyelvű, angol nyelvű dalt is kísértem, és ezeket mindig szótárral szó szerint lefordítottam magamnak. Ha ezeket én megértettem, akkor az, hogy én a dalnak a hangulatát már átéreztem, ez segített a zongorázásomban. És így aztán meg tudtam csinálni azt, ami fontos egy dalkísérő számára, mert tehát ez természetesen elsősorban a daloknál érvényesült a szöveg maga, hogy milyen fontos az, hogy megteremtse az ember az énekesnek a bevezetőben, az zongora bevezetőben a dalnak, a műnek a hangulatát, az érzéseit, és azután természetesen kísérje az énekes ezen az úton, és aztán vannak dalok, amelyekben csodálatos utójátékok vannak, és ebben is aztán a maga a kísérő vonhatja le az érzelmi és gondolati következtetéseket a dalból. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amelyek aztán így fontosak voltak nekem az előadás és az ének, és az egésznek, mint nagy egésznek a tekintetében.
Ma a zeneboltokban és a világhálón rengeteg zenei hang és képfelvétel található. Szerinted milyen hatással van ez a ma emberének az életére, és egyúttal a te életedre?
Hát ez elsősorban egy szigorú követelményt jelent. Ez azt jelenti, hogy miután tényleg hemzsegnek, hogy így mondjam, a CD-k és a DVD-k és mindenfajta ilyen zenei produktum, hogy úgy mondjam, tehát felvételnek az eredménye, és ezek természetesen hibátlanok, mert a művész is hibátlanul játszhat, de ha egy hiba történik, akkor azt ki lehet javítani a stúdió felvétel során. Na most a közönség ugye, akik nem járnak állandóan koncertre, nem hallgatják otthon ezeket a CD-ket, DVD-ket. Tehát meg vannak szokva abban, hogy perfekt kell legyen az, amit csinál az ember. Tehát az első dolog, amit a mai zenei produkció, tehát a CD-k és a DVD-k egyszerűen kötelességként rónak fel egy előadó művészek, hogy a koncerten is amennyire lehet hibátlanul játszani. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amelyek kényszerítik az embert, hát kényszerítik. Mindig célja az embernek az, hogy tökéletes és hibátlan legyen az előadása, de ugyanakkor tudnia kell azt, hogy a közönség ezt éppen a produkciók és a CD-k és a DVD-k ismeretével el is várja tőle. Ugyanakkor van egy különbség a spontán, tehát mondjuk így a koncerten az élő előadás és a stúdió felvétel között. Az élő előadásban az embernek még jobban, az ember jobban át tudja magát adni a pillanat spontaneitásának, mint a stúdió felvételnél, ahol hát ugye nagyon kell vigyázni sok mindenre. De vannak művészek, akik azt jobban szeretik, például Glenn Gould, akik a közönség előtti muzsikálást mondjuk stresszesnek tartják, pont a nagy elvárások miatt, és egyáltalán. Én azok közé tartozom, akik mind a két módon boldogak voltak, én szerettem nagyon közönség előtt játszani, és a stúdióban pedig, hát igen, tudtam azt, hogyha valami baj történik, akkor azt ki lehet javítani.
Péter, miként érzékeled, és hogyan látod a zene előadásának és befogadásának a lehetőségét a mai globális és digitalizált világában?
Hát igen, ennek van egy olyan oldal ennek a kérdésnek, hogy egyáltalán milyen a jövője az élő interpretálásnak is. Mennyire van esetleg mondjuk idézőjelben mondva veszélyben attól, hogy annyira elterjedtek a produktumok, a DVD-k, CD-k. Nekem az a véleményem, hogy addig, ameddig emberek és érző és gondolkodó emberek adják elő a műveket, és ezek a hallgatóságnak a szívében és az érzéseiben visszhangot keltenek, addig az élő előadásnak jövője van, és az én véleményem az, hogy addig, ameddig emberek, érző emberek játszanak a színpadon és a koncertpódiumon, addig ez élve marad, és sohasem lesz veszélyben, hogy mondjuk így a mesterséges intelligencia ezt elnyomná.
Hogyan látod a színjátszás és a versmondás jövőjét?
Úgy látom, hogy van egy szöveg, amihez mindenképpen tartania kell magát az embernek. Most a színjátszásban természetesen mai napság nagyon sok rendezői ötlet van, van az úgynevezett rendezői színház, amit én nem télek el, sokan egyszerűen elítélik, mert azt mondják, hogy a darabbal nincs már, darabhoz nincs már semmi köze. Én nekem az a véleményem, amennyiben követhető gondolatilag, és a fantáziailag is az, amit a rendező a darabban a korszerűsítéssel úgy mondjam, el akar mondani, addig ez rendben van. És addig, ameddig a színészek ezt élő színészek játsszák, tehát szintén érzésekkel és emberi közlendővel, addig én azt érzem és gondolom, hogy az előadás maga nincs veszélyben.
Miért fontos a zene és a vers az emberek számára ma, és ezek miként hatnak a mindennapi életünkre?
Ez is egy olyan dolog, amit tulajdonképpen már a régi időktől érvényes. Tehát a zene az mindig olyan hullokat pendített meg az emberben, amelyeket, hát igen, talán a szöveg maga nem ért el, nem tudott megpendíteni. A tudat alattinak nagyon sok formája nyilvánul meg a zenélésben, és a színjátszásban pedig ott is ugyanaz van, hogy a szöveget emberek mondják, a színpadi játékot emberek teszik, tehát ezért akármilyen ötletelet egy rendezőnek, vagy akármennyire használja a gépi és a mesterséges elemeket a rendezésében, azért az emberi mondani való az mindig élő marad.
Áruld el nekünk, hogy mi a különbség a zenélés és a versmondás hagyományos formái, valamint a mai modern zenei és irodalmi irányzatok között.
Hát kezdem azzal, hogy a versmondásnak a formái. Itt van egy olyan dolog, ami már régebbi időben Magyarországon érezhető volt, volt az úgynevezett nemzeti színházi stílus és a vígszínházi stílus. A nemzeti színházi stílus az a szövegnek patetikus előadását jelentette, a vígszínházi stílus pedig egy mindennapi beszédbe burkolt vagy csomagolt magas és nagy érzelmi tartást jelentette. Tehát a színészek a nemzeti színház tradíció inkább idézőben mondjam, szavaltak, és a vígszínháziak pedig azok a szöveget mondták, természetes mindennapi beszéddel, hatalmas érzelmi töltéssel. Ez a dolog most a mai világban inkább érvényes, tehát arra felé megyünk, hogy egyre jobban a mindennapi életet tükrözzük a versmondásunkban, a szövegmondásunkban, és ez szerintem meg is fog maradni, ezt én egy nagyon egészséges útnak tartom. Ami a zenélést illeti, abban, mint már mondtam, a perfekció, tehát a CD és a DVD hatására ez egy nagyon fontos elem lett. Fontosabb, mint valamikor volt. Én hallottam felvételeket egészen nagy, neves régi zongoraművészektől, zenészektől. Bizony sok hiba volt bennük, ami nem volt akkor nagy baj. Az fontos az volt, hogy egy olyan fluidum, olyan érzelmi fluidum áradt az előadásukból, amely meghódította a közönséget, és a maga a közönség se figyelt annyira a hibákra, mint ma, amikor, mint már mondtam, hogy el van kényeztetve a produktumok által. Úgyhogy én azt mondom, hogy a mai zenei és színpadi előadás tulajdonképpen közelebb kerül a mindennapi élethez, ugyanakkor felmutatva ennek a mindennapi életnek az értékeit, magasságait, mélységeit, amikről ugyanannyian tudunk és érzünk.
Talán utolsó kérdésként, miként változott a zenélés és a versmondás helye a közösségekben?
Változott a helye azért, mert a mai világban, a mai napjainkban minden embert rengeteg benyomás és mindenféle hatás ér a nagyvilágban. Tehát körülötte állandóan történik valami, ugye maga a televízió, maga a helyszíni közvetítések, az események a világban. Ezek mind olyan dolgok, amelyek az embernek az életét befolyásolják, és hát bizonyos értelemben jó vagy rossz irányba is terelhetik. De a művészet, a zene, a színjátszás, az megmarad annak, ami volt, tehát megmarad annak, ami az értékeket terjeszti mindennapi nyelven, hogy így mondjam, tehát érthető mindennapi nyelven, de ugyanakkor hatalmas érzelmi töltéssel. Van természetesen egy olyan formálés a zenének, amit ma ugye szintetikus zenének, vagy mesterséges zenének vagyunk, amiket géppel lehet előállítani. Ezeket is emberek kezelik, tehát a gépek maguktól nem tudnak semmit sem mondani, tehát azt is oda valamit be kell adni, és az mindig egy tartalom, ami meg fog maradni, szóval nekem ez hitem.
Grossman Péter, az elhangzott beszélgetésünkből mit, miket emelnél ki a legszívesebben, a végső következtetések tehát?
Elsősorban kiemelném azt, hogy mennyire fontos az, hogy valakinek már kora gyermekkorától kapcsolata legyen a művészetekkel, zenével, színházzal. Másképpen nő fel az a gyerek, akinek a kultúrával kapcsolata. Amit pedig másfajta következtetésképpen le tudok vonni abban, amit beszélgettünk, az az, amit éppen nemrég el is mondtam, hogy nem félek attól, hogy a művészetnek nincs jövője, vagy kihalna, ahogy sokan ezt puhogják, sok bagoly ezt puhogja. Nem, én nekem az a véleményem, hogy amíg ember van a Földön, addig megmarad az élő művészet, amivel egymást gazdagítjuk és boldogítjuk.
Péter, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és köszönöm azt, hogy az összhang keretében léphettem fel, kedves Tibor, mert ez a műsorod már magával a címével is nagyon csábító, nagyon érdekes annak, aki felfedezi, hogy egy ilyen adás is van. Tehát én is köszönöm, és neked, és annak a stábnak, akik lehetővé tettétek, hogy ebben a műsorban részt vessek. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Elnézést kérve az internetes kapcsolat minőségéért, az elmúlt percekben Grossman Péter közismert zongoraművész, versmondót és a szerkesztő műsorvezetőt Nagybodó Tibort hallották. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét az ismert frekvenciákon, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.